Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
József Attila egykori szerelmének, Kozmuca Flórának, valamint Monták Imrének is tanítványa volt az egyetemen. Több mint 50 évet töltött a katedrán. Tévéseket, rádiósokat, színészeket tanított beszélni. A szolnoki Vencelné Polgár Anna. Életútjában mindig meghatározó szerepet töltött be a szereplés, a megnyilvánulás, a szép beszéd, sokakat megtanított a légzés, mozgás, beszéd mesterhármasára. A szavalás és szereplés pedig a mai napig szívügyei. Életéről, szeretett hivatásáról mesélt, emellett egy gyönyörű szavalattal zárta a beszélgetést, Áprili Lajos Március című üde költeményével. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást és egyáltalán a bizalmat.
Izgalmas a téma, legalábbis annak tartom, amiről beszélgetni fogunk, és talán már egy picit olyan, nem tudom, fogalmazhatok így, hogy kiveszőben van, vagy eltűnőben. A szép beszéd, a szép, igényes megszólalás, a szövegeknek az olyan módon történő megfogalmazása és élőszóban átadása, ami jól esik a fülnek, és ennek azért van technikája, vannak módjai, ezekről szeretnék beszélgetni a szakértőnkkel.
Köszönöm szépen, hát rendben. Nagyon igazakat mondtál, igaz a felvezető, hogy nem is tudni, hogy most jelen van-e még, vagy elveszőben van-e még. Hát azt mondom, hogy is. Így röviden, egyelőre.
Mik azok az élethelyzetek, amikor segítségül hívhatjuk, vagy szükségünk lehet erre a szép beszédre, és mi egyáltalán, hogy mit jelent az, hogy szépen beszél valaki?
Én itt azért két csoportra osztanám magát a szép beszédet, hiszen ismerős lehet számodra is, ha fölidézed a közös beszédtechnika óráinkat. Én azt gondolom, hogy az utcán is, és bárhol az alaki és a tartalmi beszéd, ami együttesen kell, hogy megfogalmazódjék, és eljusson a kommunikációs partner fülébe. Na, nem mindig jut el. Tehát mik azok az élethelyzetek? Szerintem minden olyan kisebb-nagyobb találkozás, amelyekkel akár én akarok erősödni, vagy tudakolni, vagy egyáltalán ügyintézni, vagy ha hozzám fordulnak, akkor ugyanez a szituáció visszafelé. Na most az sem mindegy, hogy igazándiból milyen a testtartásunk, milyen az arcmimikánk. Egy mosolygós partnert az ember szívesebben el tud viselni, és természetesen sokkal kedvesebben kijöhetnek a dolgok. Ez szintén oda-vissza így működik. Én amikor bementem az óráitokra, meg hát még sok száz tanítvány órájára, akkor amikor körbenéztem ugye a drámatermen, hogy most hogy is vagytok, és hogy is fogadtok, volt sok-sok mosolygós arc, de volt, aki magába zuhant, nem tudom, hát ez több minden nyilván kifejeztetett.
Kini sajátosságok is, ezek a kicsit borongós
idők is. Akár, persze, meg meghatározó az, hogy hogyan aludtam, hogyan fogadtak engem, és amikor szituációba belevittük a már megtanult szép kifejezéseket, hogy úgy mondjam, akkor igen, hát ezt gyakoroltuk, és nagyon érdekes, hogy legtöbben közületek, akár az idősebbek is, vagy a korábban végzettek is, hogy erre nagyon-nagyon ugrottak idézőjelben, és nagyon tetszett neki, mert hogy belevittük az órákban még azt is, hogy tudni illik, mi illik, ami ma már abszolút kiveszőben. Na most egy kicsit eltértem azért a szép beszédtől, de ez valahogy mégis egy együttest alkot szerintem.
Összefügg minden mindennel ezek szerint.
Minden mindennel.
Hát, nyilván nekem is a háttérinformációk miatt tudom, hogy ez így van, de nyilván most ezt meg is fogjuk beszélni.
Szabad nekem visszakérdezni?
Hogyne szabadna.
Hogyan élted meg a beszédtechnika órákat?
Most nyilván igyekszem úgy fogalmazni, hogy ez ne tűnjön túlzottan ilyen túláradásnak.
Nem, reálisan.
Igen. Én nagyon szerettem, mert alapvetően sokszor mondták nekem, hogy meg tudok nyilvánulni szépen, tudok szépen beszélni, de szükségem volt arra, hogy ezt, ha már van egy ilyen muníció, akkor azt használjam jól, vagy csiszoljam. És én nagyon szerettem ezeket a ropogós, pörgős, bemelegítős gyakorlatokat, amikor a sok R betűt, meg ezeket a mással hangzókat úgy szinte tényleg az embernek elfáradt az arcizma benne,
És én például mindig azt tudom, vagy tudtam elmondani gimnazistaként is, vagy fiatalként is, hogy engem mindig küldtek minden, hogy Lilla beszéljen, mert Lilla drámás, meg beszédtechnikára jár, aztán neki ezt tudni kell. És hogy úgy szinte benne volt igen az emberben ez a nem is tudom, ilyen misszió, hogy igen, akkor ezt úgy kell csinálni, vagy ez az illik így csinálni, és ha oda menjek valahová, akkor jó napot kívánok, és azt az I betűt is úgy, és ez a mai napig, és a kislányomnak is így tanítom. Szóval igen, tehát kell, hasznos, főleg, hogyha az ember kifejezetten olyan pályára is készül, de nem csak olyan pályára, tehát én is például sokféle munkát csináltam korábban, és akármikor partnerrel vagy üzleti tárgyaláson beszéltem. Igen, tehát ez a szép, világosan, gördülékenyen érthető beszéd tényleg kell, és mégis egy picit azt érzem én magam is, hogy nem erre megy a világ, és nem annyira van rá igény, pedig kellene, hogy legyen. Ezt így tudnék a kérdésre válaszolni neked.
Köszönöm szépen, köszönöm. Azért most úgy visszaemlékeztem a közös élményekre, bár ugye több mint 20 évig tanítottam a Széchenyi Gimiben a drámatagozaton, és azért ott a spontán beszédtől egészen a művészi beszédig eljutottunk. Hát volt, aki ezzel élt, azzal élt. Nagyon érdekes, hogy itt mondtad a ropogós dolgokat. Ha valamelyik évfolyamtársaddal vagy osztálytársaddal mondjuk úgy összefutok, jaj, hát kezét csókolom, ugye kezét csókolom, Marci Berci, szóval
az egyik, igen, ugye? Az egyik, mindenkinek ropog.
Igen, az egyik hatalmas gyakorló anyagunk, ami mindenkiben benne maradt, szóval igen.
Nem véletlen, hát, ez jó, sokszor elmondtuk meg, begyakoroltuk.
Ezzel igen. Kezdtük legtöbbször, ugye, és ez volt a beéneklős. Egyébként gyakorta adok órákat a tévében és a színházban is. Bevittem oda is, igen, tehát ők már igazán felnőttek, és lehet velük játszani, úgymond. Hát
ez
játszani
kell is. Könnyebb úgy szerintem bármit tanulni, de ebben te majd igazolsz engem, hogy amikor mondjuk órát is tartasz, és ez a játékosság jelen van, akkor könnyebben át tud mondjuk az ember lendülni a most adott esetben, nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt, hibásan ejtett szavak, vagy nem beszélt hibákon, de nem így fogalmazok, de mondjuk amikor valaki főleg kifejezetten olyan irányba készül, ahová kell a hangja, kell az, hogy jól, szépen beszéljen, akkor ezzel a játékossággal picit ezt a lámpalázat jobban ki lehet iktatni, hogy fú, most
hogyne.
Készségeimen dolgozok, és jaj.
Nem véletlenül használtam megint csak idézőjelben ezt a kifejezést, hogy ez a beéneklés, meg ezen túl még azért nagyon sok apró versike van, vagy éppen a Vörös Sándor verseket vettük ugye igénybe mindenhez, vagy ezekhez a gyakorlatokhoz. Feltétlenül segít, tulajdonképpen a tiszta artikulációban is, és egyáltalán a tartalmi mondani valóban. Most nem azt mondom, hogy a Marci Berci, most itt szegény hallgatóktól itt miről is van szó, azért elmondom röviden, igen, hogy igen. Úgy emlékszem, hogy 80 név van ebben a versikében, Vidor Miklós verse, és az a címe, hogy Nevek, és hát volt olyan, ugye, akik, mert hogy komplexen történt mindig a fejlesztés, tehát nem csak a tiszta artikuláció, nem csak a tartalmi mondani való, hanem a légzőgyakorlat, hangsúly, hanglejtés, kiállás, levegő, nagyon fontos, és akkor ezt a 80 szót, 80 nevet valójában volt mindig az évfolyamon, minden évfolyamon olyan tanítvány, aki egy levegőre el tudta mondani. Isten. És nagyon-nagyon büszke voltam. Én hozzátettem, hogy én már azért nem tudtam elmondani, csak bemutattam bizonyos részletet belőle. Inkább olyan tanítványok tudták ezt megcsinálni, akik úsztak.
Uh-huh. Tehát az a sáfárkodás a levegővel, meg ott a légzőszervekkel, hogy igen, akkor ezt jól tartalékolom.
De hát elmondhatom, hogy Szacsvai László színművész úr, ugye, korombéli, vagy remélem, hogy idősebb, mint én, a mai napig el tudja mondani egy levegőre.
Hát ez lehet, hogy egy jó gyakorlat. És
nagyon jó gyakorlat. Nagyon jó gyakorlat, igen.
És akkor kicsit oda kanyarodva, hogy itt ugye beszéltünk már a szép beszédről, beszéltünk arról, hogy a Széchenyi István gimnáziumban tanítottál, de egy picit az életutadat bemutatnád nekünk, te is kérlek, hogy honnan indultál, hogyan jött a te életedbe a szép beszéd, vagy az mindig is egyenes út volt, hogy ilyen irányba szeretnél menni, és mondjuk ezt tanítani. Engem ez nagyon érdekel, és szerintem így hozzáadna ez a témához.
Hát ez a kedvenc témám egyébként, úgyhogy lehet, hogy ezért is fogadtam el a meghívást valójában.
Kibukott
a dolog. Háttal nem indítunk mondatot, de most a gondolkodás belefér ebbe gondolkodási pillanatba. Tulajdonképpen a nagyapám volt egy nagyon nagy versmondó, egy jó orgánumú, és amikor én megtanultam beszélni, nagyon korán menni és beszélni, a mozgás és a beszéd egyébként egyszer, normál esetben egyszerre fejlődik, és ez így ideális. Nyilván tapasztalod te is a kislányodnál. És a nagyapám nagyon-nagyon sok verset mondott. Mindezt hangsúlyozva, és olyan testtartással, ami már akkor nekem példaértékű volt, és természetesen egy gyerek mindent utánoz.
Ez biztos?
Ez biztos, igen. Tehát én utánzásos alapon indultam gyakorlatilag ilyen óvodás korban. És aztán az óvodában azért már abban az időben is sok versikét, éneket tanulhattunk, és ez úgy jött fölfelé, és akkor, amikor én negyedikes voltam, általános iskolás negyedikes, akkor a nagyon-nagyon impulsz tanítónéném fölfedezték azt, hogy én lehet, hogy úgy ki tudok állni színpadra, és meséket dolgoztak föl, ilyen másfél-két órás meséket, és úgy adódott, hogy egyszer én voltam a főszereplő, Cica Lotta király kisasszony voltam.
Ó, nagyon stílusos.
Igen, hát persze, hát még mindig tudom idézni a kis mondókákat a meséből. Egyik óriás, másik törpe, harmadik még nem nézett a tükörbe, szóval volt nagyon sok udvarlom, és én ott válogattam, mint Cica Lotta király kisasszony, és természetesen nem a hercegeket, meg a királyokat választottam férjül, hanem a kondás legényt.
Hát ennyi.
És ez annyira aranyos.
Nagyon. Hát, meg hogy ez ilyen szinten nyomot hagy az ember, mondja, ez tényleg így megmarad, és elkíséri egy életenet, meg nyilván ez lehetett az egyik olyan nagy élmény, ami nagyon becsomagolta magát oda belülre, és akkor...
Szépen fogalmaztál. Köszönöm. Igen, és akkor ez így jött fönt, a felső tagozatban nagyszerű osztályfőnököm is egyben magyar tanárom volt. Később már megfogalmazódott bennem az is, hogy én ilyen ember szeretnék lenni, bár akkor én még nem tudtam, hogy a pedagógiai pályán fogok kikötni. De szóval hatalmas ember volt, aki szintén csodásan tanított, és mindig csodás verseket kaptam tőle. És aztán indítottak természetesen versenyeken, amelyeket legtöbbször megnyertem, ez folytatódott a Hajnóczi József gimnáziumban, és én erre büszke is vagyok. Fiam követett ott egyébként.
És akkor ilyen családi iskola lett belőle, vagy tovább.
Igen, bár ő hallgathatta sokáig, hogy bezzeg az anyukád, bezzeg az anyukád. Na jó. És akkor ezt követően, amikor már pályát kellett választani, akkor én a színművészet felé szerettem volna, de nem engedett az édesanyám.
Nehezen élted meg ezt a írást, vagy visszahúzást, visszatartást?
Nem annyira, de rosszul esett, annál is inkább, mert a gimnáziumban is végig irodalmi színpadon voltam, és ez nekem fontosabb volt, mint a matematikai tantár nyilvánvalóan.
Hát fogjunk kezet szerintem.
Igen, de tudom, hogy jó gyerek voltam, meg nagyon szépen mondtam verset, és fizikából például ezért voltam 4-es, mert szépen mondtam verset.
Hát az előnyöket, ahol lehet az ember próbálja használni.
Igen. No, summa summarum, végül is a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolára jelentkeztem. Lett belőlem, hát gyógypedagógus, ami nem egy hátrány, mert egészen másként látom a világot, mint úgy általában a populáció. És akkor lehetőségem volt a gyógypedagógia mellé oligofrén pedagógia, tehát az értelmi fogyatékossággal foglalkozó pedagógust jelenti. Lehetőségem volt választani vaktan, siket, szomatopedagógia és logopédia közül. Mindet, amit most felsoroltam, mindet tanultunk, talán egy évig, vagy két évig, és én végül a logopédiát választottam.
Igen, ez talán nem is annyira meglepő.
Nem, nem. Minden, végig a, de ezt szerintem te is alá tudod támasztani, végig meghatározóak voltak a tanáraim, tehát onnan az általános iskolától egészen a főiskolán át. Itt említettem ugye már az általános iskolából is nevet, akkor a főiskolából is illik, szóval meghatározó volt az, hogy a logopédiát Montag Imre, egy nagyon nagy név, mint ismeretes.
Igen, és mi már az ő könyvéből tanultunk a beszédtechnika órákon.
Így van, jól emlékszel, igen.
Megvan a könyve mai napig, sőt a kislányomnak szoktam is belőle olvasgatni, nyilván nem kevés hátsó szándékkal.
Nagyon jó.
Igen.
Majd
igen.
Még javaslok esetleg, hogy így kisbabáknak
igen.
Mit lehet. Szerintem. Na, summa-summarum, tehát mondták tanítvány voltam, aki már akkor országos hírnévre tett szert, és sok mindent fölvállalt, meg is csinálta, de nem mindig volt mindenre ideje. És ezt közölte, hogy Anna, most te mégy be a színművészetire, mert nem érek rá, és tartsd meg az órát. Szóval belelettem dobva, azt hiszem harmadéves voltam a nagyon mély vízbe.
Igen.
A nagyon mély vízbe. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy míg a főiskoláról átmentem a Vas utcába, addig, hát úgy, jaj, mit is fogok csinálni, addig készültem föl, szóval 20 perc alatt fölkészültem egy órára, ez biztos, hogy nem volt elég, de igazándiból a színész hallgatók nagyon örültek nekem.
Hát azt elhiszem.
Nem. Nagyon izgultam. Nagyon-nagyon izgultam.
Jó, akkor az ember csak arra gondol, hogy a feladattal valahogy meglegyen, és kit érdekel, hogy mennyire szép a szeme ott annak az első sorban, vagy kedvesen mosolyog a másik.
Igen, de tényleg nagyon-nagyon jó fejek voltak, és hát azonnal összetegeződtünk, mert én bemutatkoztam olyan szinten, hogy én tulajdonképpen ugyanannyi idős vagyok, mint
így. Igen, hogy tulajdonképpen egykorúak.
És akkor mindent, ami addig a tarsolyomba volt, Marci Bercivel az élen.
ő egy örök, ez biztos.
Igen, mindent bedobtunk, és hajlandóak voltak tényleg játszani, úgy mozgással együtt. Ami említettem az imént, hogy a beszéd és a mozgás egyszerre fejlődik. Én a felnőtt beszédtechnikában is együtt fejlesztem a mozgást és a beszédet természetesen. De hát van benne egy kis figyelemfejlesztés. Na jó, most egy kicsit elkalandoztam.
Semmi baj.
Tehát végül is leállamvizsgáztam. Itt még annyit szeretnék mondani, hogy szerintem én ezt mondtam nektek, mert majdnem minden osztályban el szoktam ezt mondani, dicsekvésképpen, hogy én József Attilának a nagy szerelmétől tanultam a pszichológiát.
Igen. Ez is megvan, ez az információ.
És bár én nem vagyok pszichológia szakos, de hiszem és tudom, hogy én tőle olyan alapokat kaptam, amelyeket talán még ma is alkalmazok és használok, vagy legalábbis visszaemlékszem.
Egyébként ő milyen ember volt így? Most nyilván gondolom, hogy az óraadáson kívül nem tudom, hogy volt-e más kommunikáció, vagy érintkezés
volt. Mert mint főiskolások azért hát egy kicsit szemtelenek voltunk.
Igen, ez kérem ez a korszak
igen.
Is.
Szóval ismeretes az a történés, hogy nem ment el a randevúra, és egy flóra szappant, ez a flóra szappan egy mosószappan volt.
Igen.
Annó, vagy mit tudom, én talán még gyerekkoromban is találkozhattam ezzel a...
Én is...
Igen?
Még nagymamámnak a házából így rémlik ilyen.
Igen, rá volt írva,
igen, flóra
szappan, nagyon büdös volt, mosószappan, jó? És hát Flóra néni ugye azt küldte el maga helyett, és bizony megkérdeztük, hogy ez...
Kicsit olyan
igen.
Alattomos dolognak tűnt, vagy így.
Nem biztos, hogy meg kellett volna kérdezni, mert nem felejtette el, hogy ki kérdezte, és jött pszichológiából a szigorlat, vagy 2 hónap olyan. Múlva, és szóval volt izgalom. Egyebekben nagyon nagy tudású, ugyanakkor egy végtelenül szerény hölgy volt. Ő abban az időben lehetett olyan korú, mint most én. És ráadásul nem csak órákat tartott, hanem akkor a főiskolánknak ő volt a főigazgatója is.
Tehát akkor akkor ő tényleg nagy ágyúnak számított, ha ezt...
Nagyon nagy ágyúnak számított, és akkor itt megemlítem, ha szabad, hogy nagyon gyakran behozta, illetve minden nap behozta a férje a főiskolára, ott még a kis polszkiba, ott a kapu előtt, ott még ment a letyepetye, szerintünk ott volt hangosabb szó is, de azért már nem illett ott meghallgatni, de be is kísérte, és amikor az épületbe, Betlen Gábor téren volt akkor még a főiskola, és akkor, amikor vizsgáztunk, akkor mindig adott tanácsot Gyula bácsi, mert mi per Gyula bácsi, ugye, és azt mondta, hogy drágáim, a Flórám nagyon rosszul aludt. Most az a lényeg, hogyha megkapjátok a tételt, akkor igenis gondoljátok át, beszéljetek, de ha nem jut eszetekbe, kezdjétek előről, az a lényeg, hogy ne álljatok meg. Hatalmas, hatalmas javaslat volt, hát igen, sikerült úgy ezt nekem alkalmazni.
És bevált?
Izgalmak közepette, igen, és én azóta ezt tovább szoktam adni a tanítványaimnak, és igen, hát bejött.
Bevált. Akkor valóban életre szóló leckék sora.
Igen. Ide még egy adalék, bár itt az élet után, hát igen, hát itt több szálon futnak a dolgok nyilván. Egy adalék, hogy nem is tudom, körülbelül 5-6 évvel ezelőtt a dr. I. és Mária, Flóra néni és Gyula bácsi lánya, akit én ismertem a főiskoláról, mert néha ők is oda bejöttek, és ott játszottak, megrendetlenkedtek.
Mint a normális gyerekek.
Éppen Balatonfüreden mutatta be Gyula bácsinak az összegyűjtött levelezéseit, tehát akkor jelent meg egy könyv, nem tudom pontosan, 5-6 évvel ezelőtt talán, és igen, hát szóba elegyedtem a doktor I. és Máriával, és elmondtam ezt a sztorit, amit most neked itt elmeséltem, és boldogságos volt, hogy ő most ilyen apró dolog, de mennyit segített nekünk a főiskolán,
hát,
egy vizsgai időszakban.
Ott a legapróbb bármi, egy fél szó is, tehát tudja az ember, hogy amikor olyan a helyzet, akkor ezek tényleg kincset érnek. Ilyenkor meg azért kincsek, mert amiért most elmondtad, hogy mit elő tudnak, milyen érzelmeket az emberből hozni, és egy találkozás alkalmával tényleg, de döbbenetes egyébként.
Na, aztán leállam, vizsgáztam, és akkor indult a nagy élet. Tulajdonképpen egészen sokáig éltem Pest megyében, mert hogy közbe férjhez mentem, hát úgy véletlen, ugye?
Megesett ez is itt az események sodrában.
Igen. Gyömrön voltam nagyon sokáig vezetőbeosztásban. Hát nem volt könnyű, állami gondozott gyerekek. Ott nem csak pedagógus volt az ember, hanem anya is. Mert hogy nem, legtöbbje nem ismerte az anyukáját. Csak annyit tudott, hogy anyám eldobott. És én sose felejtem el, hogy magyar nyelv és irodalmat is tanítottam abban az időben, és jöttek a József Attila anyaversek.
Jó Istenem.
Igen, ja Istenem.
Tényleg, szinte szorul az ember torka.
Én igyekeztem ezt, hát tényleg úgy átadni, hogy szépen elmondani, megfogni őket. Ha nem is tartalmilag, de legalább tényleg érzelmileg. Nem biztos, hogy jó döntés volt. Nem biztos, hogy jó döntés volt, mert nekem az anyám nem ilyen, engem nem érdekel. Engem nem érdekel.
Sok volt az ilyen reakció, vagy a legtöbb ilyen volt?
És aztán a Kései Siratóban van egy mondat, biztos emlékszel rá, hogy vádolja az édesanyját, ugye, hogy meghalt, nem tudja feldolgozni József Attila, és akkor ír olyat, hogy cigány vagy, amit adtál hízelegve, mind elloptad az utolsó órán. És akkor itt szinte az egész osztály egyszerre.
Felhördült.
Igen. És akkor innestől váltani kellett.
Hogy lehet ezt a helyén kezelni? Tehát tényleg ott van az ember, nem tudom, akkor ez a pályád elején volt, tehát arra vagyok kíváncsi, hogy körülbelül mennyi idős voltál ebben az időben, mert nyilván mondjuk már 40-50 éves fejjel is máshogy áll az ember, ugye, mint 20-30 évesen egy-egy ilyen helyzethez, de tehát elképesztő sorsokból jöhettek azok a fiatalok, és nem tudom, hogy hogy az ember hogyan tudja kikapcsolni a lelkét, és közben valahogy racionálisan vinni előre a feladatokat, az órákat, a napokat, és közben ő is ember, érzései vannak, tudja, hogy ott van egy sereg fiatal, akiben meg aztán össze-vissza vannak az érzések, meg az indulatok talán sokszor azok még erőteljesebbek. Hogyan lehet ezt a helyén kezdeni, hogy hogy fejleszti ki az ember magában idővel, hogy ezt ügyesen, nem tudom, helyén kezelje, ha lehet egyáltalán?
Hát nem volt könnyű, és hát nem voltam már fiatal. Igen, hát tényleg nem könnyű. Tényleg nem könnyű a helyén kezelni, és én azért is mondtam két mondattal korábban, hogy itt nem csak pedagógus az ember, nem csak egy órát tart, hanem anyának is, anyapótlónak is lenni kellett. Hát nyilván ehhez olyan bizalmat kell teremteni, hogy elfogadják az embert. Na most nekem ez egyébként egy nagyon nagy lecke volt, mert akkor, amikor már nem tanítottam állami gondozott gyerekeket, akkor is ez belém ívódott, hogy én szinte egyenrangú partner vagyok a tanítványaimmal. Igen. Nekem ez nagyon fontos volt, és én ezt hoztam Tiszaföldváról is a Nagy Imre tanár úrtól. Tehát visszatérve, hogy hogyan lehet kezelni, ez egy hosszadalmasabb idő volt, és én éltem a pedagógusi rugalmassággal, miszerint ha már itt ennyi kérdés fölmerült a gyerekek részéről, akkor igenis tárgyaljuk ezt ki, hogy mi az, hogy anyaság, mi az, hogy család, hiszen erről fogalmuk sem volt.
Hát ez tényleg elképesztő. Nem tudom, nehéz feladat.
Nagyon nehéz feladat volt. Most mindez még társult, hát nyilván így név nélkül lehet mondani. Nyilván ez társult egy enyhe értelmi fogyatékossággal.
Így végképp.
Na igen, szóval az érzelmekre hatni, azt hiszi az ember, hogy könnyű, és valójában lehet is, de ezek fölboríthatnak olyan gondolatokat, amelyeket segítség nélkül nem biztos, hogy jól tudunk kezelni. Most itt az említett gyerekek esetében ez hát majdnem mindig jelen volt. De Bárci Gusztávnak, a nagyon nagy gyógypedagógusnak van egy hatalmas mondata, engedd meg, hogy idézzem, hogy az életre nevelünk. És ez engem végigkísért, és hát én elmondom, hogy több mint 50 évig voltam a katedrán.
Azt a mindenit. Hát itt azért az ember sokféle élménnyel találkozik, és emberrel is helyzettel.
Ez nagyon, tényleg nagyon hosszú idő. Tényleg nagyon-nagyon hosszú idő, és néha szégyellem is magam, hogy ennyi idő alatt ugye rengeteg tanítvánnyal, szülőkkel találkoztam, és bizony már nem tudom beazonosítani, hogy ki kivel járt, ki volt esetleg az osztály.
Teljesen megbocsátott úgy, hogy emiatt egyáltalán ne.
De előbb-utóbb beugrik, igen. És azért nagyon kedvesen, de rám szóltok szerencsére, hogy mikor is találkozhattunk, akár itt a gimiben, vagy akár sokkal korábban más településen.
A gimiben meddig tanítottál?
Tulajdonképpen, amikor elkezdődött amikor a gimnázium elindította a drámatagozatot, akkor én írtam meg a tematikát, és én voltam az első, és mindezt 25 évig.
Hát ez sem kevés.
És akkor csodás az is, hogy egy tanítvány, de ő nem volt az osztálytársad, ezt be tudom azonosítani kivételesen, akit megfertőztem a logopédiai tudományokkal, elvégezte a logopédiát, és ma ő tanítja a beszédtechnikát a Széchenyi Gimiben. És ez is olyan jó dolog.
Igen, igen, tényleg. Úgy az ember egy utódot kinevelt, még ha nem is úgymond szándékosan, de vagy egy kicsit vagy félig, vagy nem tudom, vagy ez idővel alakul.
Igen.
És ez alatt a jó néhány évtized alatt mennyit változott a beszéd, illetve a szép beszédhez való hozzáállás. Én még csak ezt szeretném boncolgatni, mert biztos, hogy itt olyan rálátásod van, és olyan dolgokra és eseményekre és változásokra, hogy ez nagyon nagyon beszédes lehet.
Az egész világ felpörgött, ezt ugye nem kell neked mondani, mert te is hatalmas pörgésben élsz.
Nem is lehet szinte kikapcsolni.
Nem lehet kilépni belőle, nem lehet, mint a gyerekeim is, meg már a nagyunokáim is, mert hogy egyébként van 3, 2 nagy, meg egy kislány, és ott is gyakorolom a szép beszédet, meg a versmondást, meg a meseolvasást. No, summa summarum, nagyon nem könnyű erre úgy egyértelműen válaszolni, de sokszor mondjuk azt, hogy rohanás van, és tényleg rohanás van. És akkor be se fejezzük a mondatot, be se fejezzük a mondókánkat, rohanunk tovább. Egy nagyon-nagyon fontos dolog van, amit minden szülőnek be kell tartani, és én ezt csúnya szó ez, hogy kötelező, de mégis kötelezővé tenném, hogy akkor, amikor a gyermekünk akar mondani valamit, hallgassuk végig, hallgassuk meg, mert egyrészt, hát ez nevelési szituáció is, másrészt pedig, hogyha nincs kommunikáció, és elhadarjuk azt a tömmondatot is, akkor miért is vagyunk?
Igen, igen, és elsikkadnak a napok, elmennek az események, az élet, elfolyik.
Nagyon-nagyon nem beszélünk szépen egyébként. Nagyon nem beszélünk szépen, és meg kell, hogy mondjam, hogy jó, hogy az én fülem tényleg ki van hegyezve, nem is illik talán ennyire, de hát a tévében, rádióban azért úgy jobban oda kellene figyelni a szép beszédre, igen.
Akkor ott is mondhatjuk így, hogy kicsit romlott a helyzet?
Vagy nagyon romlott a helyzet. Régebben még csak úgy szólalhattak meg rádióban, amikor is volt úgynevezett mikrofonengedély. Még én is csináltam itt, amikor a Magyar Rádió élt itt Szolnokon. Magyar Rádió Szolnoki stúdiója, nem tudom pontosan a nevét, de valahogy így működött, és igen, fölvettünk hanganyagot, és vittem föl a Nagy Magyar Rádióba, ahol is egy 12 tagú zsűri döntött abban, hogy mikrofon elé ülhet-e. Ma már nincs ez, pedig hát ezt megint csak azt mondom, hogy kötelezővé tenném.
El tudnál mondani néhány olyan érdekességet vagy praktikát, hogy mondjuk egy rádiósnak vagy egy tévésnek mire kellett odafigyelnie, vagy mire kellene mondjuk most is, hogy akár itt ilyen, erre gondolok, hogy itt a levegővétel, amit itt nemrégen beszéltünk, vagy a bizonyos szavaknak, mondatoknak a formázása kezdete, szerintem ez olyan érdekes lehet, hogy úgy konkretizálni, hogy mik azok a pontok, amikre figyelni kellene.
Semmi különös, ugyanaz, amit te tanultál, nem tudom, hány éve érettségiztél, 10?
Tíz körül. Az már egy picit.
Jó, igen. Nem is ez az érdekes most. Tehát vannak alapelvek, igen, amelyeket a beszédtechnika megkövetel. Történetesen arról lehet szó, hogy melyek azok a szavak a mondatban, amelyek hangsúlyt kapnak. Hát mi kaphat hangsúlyt? A jelző, szép, gyönyörű, csodálatos. Ezeket kiemeljük, már is díszíti a mondatot. Hangsúlyt kapnak a nevek, a számok. Na most, ha híreket olvasunk, akkor igenis, ez fontos kiemelni. Ha másként nem, akkor hangerővel. Hangsúlyt kap még a tagadás, de az úgy benne is van, úgy, amikor spontán is mondjuk, hogy nem érdekel, tehát azt úgy nyilván megnyomjuk. Külön hangsúlyt kell, hogy kapjanak azok a neveket, említettem, de ezen belül rengeteg ilyen KFT, meg BT, meg tudom is én, mik vannak, és ezek idegen hangzású neveket kapnak, és ez el kell, hogy jusson, szoktam mondani a Tószegi Juliska nénihez, és ugyanakkor a professzor úrhoz is, tehát mindenki számára érthető legyen. Semmi külön díszítés és olyan hangsúly, hanglejtés nem szükségeltetik egy hírolvasásban például se rádióba, se tévébe, amely esetleg gicsessé teszi. Nem nyomom meg a szavak végét, mert hát az egyébként
más
ilyen
hatást vált ki, vagy nem?
Igen. Egyébként maga a beszéd, ahogyan megszólal az illető, sokat elárul saját magáról, a személyiségéről. Aki hátul képzi a hangot, most mondhatok ilyeneket?
Hogyne, ez igen, erre vagyok kíváncsi.
Aki nagyon-nagyon hátul képzi a hangot, az egy nagyon kemény, netán egy kicsit még agresszivitás is jellemezheti. Most név nélkül, és nem is akarok belemenni, és főleg nem szeretnék megbántani senkit sem. Aki megnyomja a szavak végét, amit az elébit próbáltam imitálni, főként hölgyekre jellemző, meg kell, hogy mondjam, ezek nagyon tudálékosak.
Ajaj.
Tehát én észre akarom magam vetetni, hogy én itt vagyok, és hogy vagyok, és mit tudom én. Ezek a fajta személyiségjegyek, hát nem igazán kedvezőek a hallgató számára, de ha spontán beszédről van szó, igen, szerintem akkor sem.
Meg úgy az ember föl is kapja a fejét, és lehet, hogy így néz.
Igen. Ami nekem igazán a kedvencem, vagy az egyik kedvencem, a művészi beszéd. Tehát amikor itt a színházban is tanítottam, annyira jól kijött az, hogy ők is rohannak, rengeteg szöveget kell megtanulni, és bár a rendező utasítását nyilván nem überelheti egy beszédtanár, de mégis igenis odafigyeltek arra, hogy mi az, amit ki kell emelni, vagy mi az, amit szintén a rohanásban nagyon-nagyon elhadarunk, és te itt a beszélgetés elején olyan szépen beköszöntél, hogy kívánok. Ugye a hosszú magánhangzó időértékét nem tartjuk be. Színészekre is jellemző, nem tartják be. Nem, röviden, tömören, és már megyünk is tovább. Vagy a kettőzött mással hangzó. Fontos, kiemelném itt az óvónénik és a tanítónénik külön feladatát, ha úgy tetszik, hogy igenis érzékelje az a gyermek, hogy valamit hosszabban ejtek ki, száll.
Ez is egy viszonylag egyszerű, és mégis lehet, hogy az ember bele se gondol, hogy ezt hogy mondja, hogyha csak
igen,
beszél, szimplán,
igen,
vagy spontán.
Igen. Montág Imre könyveit tudom változatlanul javasolni, akár még a kis óvodásoknak is. Mondd ki szépen, kis képekkel, kis színes képekkel, nagyon aranyos. Ez már régebben megjelent, de gondolom, hogy lehet kapni.
Jó, biztos vagyok benne, hogy innen-onnan, főleg az internet bugyraiból tudni, hogy elő lehet valahonnan.
Igen, hát ti már ügyesebbek vagytok ebben, nőttetek föl, úgyhogy egyértelmű. Akit én tudok példaként említeni, Erős Antóni, aki nagyon szépen beszél, közvetlenül üdvözöl a hírek elején, szépen üdvözöl. Egyfajta idézőjelbe teszem, monotónia jellemzi, tehát semmi nagy úri alűrök nem jellemezhetik a mondatokat. Minden témánál vált esetleg hangszínt, hangsúlyt, hanglejtést.
Igen, és azért jó példa ő, mert már akkor is példa volt, amikor mi gimisek voltunk, és azóta is töretlenül megmaradt ez a tehetsége, meg ez a, nem is tudom, ő szerintem egyébként egy ilyen szerényebb típusú ember, igen, vagy nem tűnik legalábbis, mindig így a közösségi médiában sem egy nagyon kicsapongó embernek, és tényleg neki eleve a hangszíne is olyan, hogy nagyon jó hallgatni, meg ugye nagyon szépen beszél. Egyébként az mennyire igaz, hogy persze akinek van egy jó hangszíne, akkor van egy jó alapanyaga, és azzal mondhatjuk így, hogy könnyebben tud fejlődni, borozdulni, de akinek esetleg nincs annyira rádiós vagy tévés hangja, a szép beszéd gyakorlásával, vagy a beszédtechnika fejlesztésével elérheti azt a szintet, hogy egyébként rádiósan vagy tévésen tudjon beszélni és megszólaljon,
igen,
és mondjuk azt érezze az ember, aki hallgatja, hogy ez tényleg rádiós, tényleg tévés.
Igen. Igen, volt erre példa több tanítvány kapcsán is, itt Szolnokon is, miszerint nagyon-nagyon magas volt a hangjuk, és ez azért úgy nem jó a fülnek igazán, és igenis meg lehet tanítani arra, hogy szoktam mondani, keresd meg a jó hangod. Akár egy versmondásnál is, igen. Tehát nem biztos, hogy egy nagyon magas hanggal szépen lehet verset mondani, vagy híreket olvasni. Igen,
de
lehet.
Ki lehet gyakorolni, vagy
igen,
lehet.
Igen, igen, igen.
Akkor van remény, ha valaki szeretne elindulni. Egyébként bátrabbak az emberek ma már ilyen irányokba, meszkán, és mondjuk tőled segítséget kérnek, hogy, hogy akkor egy rádiós tévés irányba elinduljanak, vagy, vagy akár egy színházi irányba, vagy most már annyira mindent lehet, hogy mindenki csak megy és próbálkozik, ahogy sikerül.
Sokakat megérint azért, hogy, hogy én szebben szeretnék beszélni. Sokakat megérint, és hál' Istennek megkeresnek, segítek. Tehát nem, nem utasítok vissza senkit, szívesen segítek természetesen. Azért ezt mindezt a szép beszédet azért elsősorban hozzuk otthonról, ugye a kis ágy mellett már. Igen, nagyon szépen kell beszélni a gyermekemmel, az unokámmal. Hát nekem most hatalmas élményem, a kisebb unokám, a legkisebb unokám 3 éves elmúlt, és talán 3 hónapos volt, amikor én elkezdtem neki Vörös Sándor gyerekverseket mondogatni, csak és időben. Az ő baba nyelvén. Hát az, az valami csodás, hogy, hogy ő ezt hogy utánozta. Na most, és akkor lelkiismeret furdalásom is van, hogy, hogy a, főként a lányom volt érzékeny a versmondásra és a szép beszédre, és szép eredményeket ért elő egyébként a területen. Talán akkor egy anyukának nincs ideje, sok mindenre nincs ideje. Pedig ez kellene, hogy minden nap odaüljek mellé, és nagyon szépen mondjak verseket. Meg igen, van esti mese, de sose felejtem el, hogy még este még volt egyébként házi munka, volt még ilyen munka, olyan munka, és készültem másnapra. És az anya is ember, szoktam igen, mondani. Igen. De most ezt látom, hogy nagyon bólogatsz, és megtapasztalod mindezeket.
Értek, igen, és nálunk is egyébként a mese szent, meg nagyon nyitott is rá a kicsi lány, meg próbáljuk is. Jó, persze, nyilván néző is, most már nem is csak tévét, hanem mondjuk YouTube-ról indítunk valami mesét vagy videó, de hogy alapvetően nálunk is ez van, meg volt, hogy pici korától kezdve, és van, amikor mesélek neki, van, amikor kitalálok, és most például ilyeneket játszunk, és ezt nagyon szereti, hogy együtt mesét kitalálni, hoz könyvet, és akkor kiválogatjuk, hogy ki legyen benne a szereplő, mit csináljon, és akkor ezt így együtt. És,
de jó.
És ugye most már ő is úgy...
Ebben benne van egy szókincsbővítés
is bőven. Mit csináljon, akkor ő is tudja mondani, rájön, hogy ő is találhat ki történetet, uh-huh. vagy hogy mit csináljanak, mi történjen velük, és igen, akkor itt ez több szempontból is ilyen szerencsés, csak hát igen, amikor egy kicsit nyúzottabb a nap, akkor nagyon kell gondolkodni, hogy akkor mit csináljon ez a nem tudom kismacska, vagy hová menjen a boci és társai, de valahol meg csak odajukat ki az ember, hogy kipréseli magából az erőt hozzá, mert pont ehhez ne préselnék ki, csak hát igen, mindemellett meg ott van az életnek a másik oldala, a feladatok tömkelege, meg ezek a szent idők, amiket jó lenne megtartani, és tényleg nem nehéz, és ide belelopni, igen, a szép beszédet is, vagy azt, hogy úgy beszélgessünk egymással, vagy úgy mondjuk a szavakat. Hát igen.
És ezek a pillanatok egyszeri és megismételhetetlen. És az a jó, hogyha itt térben és időben majd erre fog visszaemlékezni drága gyermekünk.
Hát, vagy, és nem arra, amikor anya kiakadva és szétpörögve, és igen,
egyebekben az, hogy ma már megnéznek, nem tudom, 3-4 évesen egy rövidke mesét. Éppen Vekerdi Tamás mondta azt, hogy gyermekpszichológus, hogy igenis, hát miért ne? Azért naponta megengedett, hogy beletekintsen. Ha most az a mese példaértékű, akkor azt a gyermek be is viszi a játékaiba.
Igen, meg onnan is mond, nem tudom, sorokat, vagy idéz, tehát hogy neki is, uh-huh. mi lányunknak is olyan mesék a kedvencei egyébként, amik ilyen, hát van is kifejezetten egy ilyen sorozat, ami kis rövid részekből áll, és egy kislánya főszereplő, ez egy magyar mese, és van egy varázsruhája, és amikor egy nehéz élethelyzetbe keveredik, akkor a varázsruhára rá van hímezve egy családfa, és akkor így az ősöknek így a történetei megelevenednek az előtte, vagy számára, és akkor azokból tud ilyen tanulságokat. De tehát ilyen nagyon nehéz témáktól, veszteségtől elkezdve uh-huh. a, nem tudom, most haragszom, rossz a kedvem, vagy anya-apa összeveszett, és ezt most hova kell tenni, kistesó született, tehát hogy ilyen nagyon életszagú, de nagyon szép mese, nagyon kedves, és imádja a kislányunk, és ez jó, tehát hogy nem ezek, tehát nem baj az ilyen típusú mese, vagy nem baj, ha ezek filmekből tanul meg, ráadásul szépen is beszélnek benne, tehát a szereplők is úgy mondanak mindent, hogy jó hallgatni, meg jó hangok is vannak nyilván összeválogatva, és azért ő is szokott úgy játszani, hogy hallom, hogy jaj, hát ez meg a mesében volt, és akkor így mondja a magáét, de hát ez is természetes, meg mi is felnőttünk úgy, hogy mindenféle dolgokat azért már mi is néztünk, láttunk, csak most ugye még több, inkább itt most az a nehéz szerintem, hogy rengeteg dolog van, és szűrni, meg megválogatni, hogy
úgy
mit,
van,
honnan,
akár,
és nem csak ezen a területen, mindenhol, tehát akár egy információgyűjtésnek is, hogy mi legyen az alapja, honnan, mit nézzünk meg, miben higgyünk, minek higgyünk, nem könnyű.
Igen, jól látod, örülök neki.
Köszönöm szépen.
Örülök neki. Igen, hát erről szerintem nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, és kibővíteni mindezt, de én most itt a költészet napja felé közeledve, nem tudom, elmondhatok egy verset?
Természetesen.
Jó, akkor egy kedveset. Jó? Egy kedveset. A naptüze látod, a fürge diákot a hegyre kicsalta, a csúcsra kiállt. Csengve, nevetve kibudjan a kedve, s egy ős evójét a fénybe kiállt. Régi kiszáradt tóvize árad, néma kutakban a víz kibuzog, zeng a picinke, szénfejű cinke, vígdi tirambusza, daktilusok. Sejmit a barka már kitakarta, sárga virágját bontja a som. Fut-fut az áram a déli sugárban, sökken a hó a hideg havason. Barna patakja a napra kacagva, a lomha marosba csengve siet. Zeng a csatorna, zeng a hegyorma, s zeng, ugye zeng a szíved. Köszönöm szépen.
Hát én köszönöm szépen.
Az előző percekben Vencelné Polgár Anna beszédtechnika tanár mesélt életútjáról, a szép beszéd technikájáról, jelenéről, de praktikákat is megosztott a helyes megnyilvánulással kapcsolatban. Emellett egy gyönyörű szavalattal zárta a beszélgetést Áprili Lajos Március című üdekölteményével.
Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.